22 óra 14 perc.
Felső Olaszország egyik jelentékeny városában az elözvegyült Umárkiné, egy kitűnő hírű hölgy, több gondosan nevelt gyermek anyja, az újságokban tette közzé. Tudatom azzal, akit illet, hogy
tudtomon kívül áldott állapotba kerültem.
Várom születendő gyermekem apjának jelentkezését. A családomra való tekintettel,
hogy feleségül menjek hozzá.
Umárkiné. Heinrich von Kleist elbeszéléséből írta Forgács András. A hölgy, ki a különös a világot gúnyolódásra ingerlő lépést, a megmásíthatatlan körülmények nyomására oly nagy magabiztossággal tette meg, a városi citadella parancsnokának lánya volt. Férjét, akihez a leggyengédebb érzések fűzték, 3 éve annak párizsi utazása közben veszítette el. Ekkor édesanyja kívánságára elhagyta az udvarházat, ahol addig lakott, és mindkét gyermekével visszatért a parancsnoki házba apjához. A rákövetkező éveket itt a legnagyobb visszavonultságban művészetekkel, olvasmányokkal, gyermekneveléssel és szülei ápolásával töltötte, míg a háború el nem árasztotta az egész vidéket, szinte minden állam katonáival, köztük oroszokkal is. Az ellenség egyik napról a másikra a város előtt termett, és azonnal lőni kezdte a citadellát. Lángba borította a fegyverraktárakat, bevett egy külső védművet, és miután a parancsnok az ismételt fölszólításra is vonakodott átadni a várat, éjszakai támadást indított, és az erődöt rohammal bevette.
Lányom, ne arra menjetek! Gyertek a pincébe, ott biztonságban leszünk! Vigyázz a gyerekekre!
Jövök, anya!
A gyerekeket! A gyerekeket!
Arra el van zárva az út, asszonyom!
Jól van! Minden rendben lesz, kicsikém! Ne sírj! Minden rendben jön!
Anyám! Anyám!
Asszonyom, adja ide a gyermeket! Mentse magát!
Na légy! Ilyen szétfehér személyiség!
Elvesztem!
Gyere csak szépen!
Gyere! Stop be! Gyere!
Te menj arra meg!
Na. Hozz meg!
Gyere! Gyere!
Gyere! Hangos a csapat! Majd mindjárt csendesítelek!
Segítség!
A
Markini!
Fogjad már! Hogy a sorokba!
Meghelni! Kockas kazember!
Az aleszmezes, menekülj!
Te elbújjatok innen! Nem ismertek becsületet! Kutyák! Nesze! 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 Te akartad, kutya! Pusztulj a felszínéről!
Hölgye! Nem sebesült meg?
Nem. Nem. Köszönöm.
Kérem, karoljon belém. Tud járni?
Azt hiszem, igen. A gyermekeim.
Hova vigyem, asszonyom?
Az ezredes. A parancsnok az oltán.
Ne aggódjon. Most már egy hajaszála sem görbülhet meg, asszonyom.
A fiatal gróf, aki a Márkiné előtt úgy tűnt fel, mint az ég angyala, ezek után udvarias francia bókkal a karját nyújtotta, a mindeme fordulatoktól elakadt szavú Márkinénak, és a palota másik, lángoktól még megkímélt szárnyába vezette, ahol az teljesen eszméletlenül össze is rogyott. Itt miután nem sokára rá, A Márkiné rémült cselédei megjelentek, a gróf intézkedett, hogy orvost hívjanak. Tiszti kalapját a fejébe nyomva biztosította őket, hogy a Márkiné hamarosan jobban lesz. És visszatért az ütközetbe. Sietve egy különítmény élére állt, és ahol még kétesnek látszott az ütközet sorsa, ott döntésre vitte, és embereket állított az erőd biztosítandó pontjaira. Nem sokkal utóbb visszatért a gyülekező térre, parancsot adott a tombolva terjedni kezdő lángok megfékezésére, és midőn parancsait nem hajtották végre, kellő igyekezettel az emberi erőfeszítés csodáit művelte. Hol égő tető ormok között kúszott, tömlővel a kezében, és irányította a vízsugarat, hol beugrott valamelyik fegyverraktárba, és az ázsiaiak lelkét borzadállyal töltve el, lőporos hordókat és töltött bombákat hengerített elő. A parancsnok, aki eközben a házába ért, a Márkinét ért bántalmak hallatán, a legnagyobb rémületbe esett.
Nem lett volna szabad kockáztatnom a szeretteim életét.
Apám a kötelességét teljesítette. De arra kérem, amint módot talál rá, keresse föl és hívja az ágyamhoz az orosz grófot. Meg akarom köszönni neki, amit értentek.
Kit?
Hát az orosz tisztet. Fiatal kora ellenére már alezredes. Azt mondják, az ütközetet szinte egymaga vívta.
A hegyi vadászok alezredesek.
Akinek átadtam a kardomat?
Úgy van, Lorenzo, aki a te életedet is megkímélte.
Látnom kell. Még ma meg akarom köszönni neki.
Ágyban maradsz, Julietta. Aludnod kell.
A poklok mélyéről is előkerítem neked a grófot, drága kislányom. Az egész citadella nem ér nekem annyit, mint a te drága életed.
Várparancsnok úr, engedje meg, hogy kifejezzem nagyra becsülésemet. Őszintén sajnálom, hogy bátorságát nem támogatta jobban a szerencse. Természetesen önnek mostantól becsület szavára teljes mozgási szabadságot adok. Oda megy, ahova parancsolja.
Tábornok úr, lekötelez. De engedje meg, hogy kifejezzem hálámat a hegyi vadászok alezredesének, a fiatal grófnak. Ki leányomat kimentette a véres brigantik karmai közül, akik a legnagyobb becstelenségre készülődtek, mely háborúban lehetséges.
Ezt most hallom először, ezredes úr. Nem is tudom elhinni. Igaz ez, alezredes úr?
Tábornok úr, kötelességem volt egy gyönge asszony.
Az egész családom, különösen a leányom szeretné a gróf úrnak háláját kifejezni.
Mihelyt megtartottam a szemlét csapataim fölött, ezredes úr, azonnal tiszteletemet teszem önöknél.
Kérem, ne feledkezzen el az ígéretéről, alezredes úr.
Biztosíthatom, ezredes úr. Alig várom a pillanatot, hogy teendőimtől megszabadulva tisztelgő látogatást tehessek leányánál.
Alezredes, ma ön megmutatta, hogy az orosz nép, bár sok helyütt keletinek és barbárnak neveztetik, mégis Európa része. Hősfiai rendelkeznek a lovagiasság minden erényével. Nem fogjuk elfelejteni. Kérem, közölje azok nevét, akiknek karmai közül az ezredes úr lányát kimentette. Főben lövettem őket.
Tábornok úr, a legnagyobb sajnálatomra nem áll módomban őket megnevezni, mivel a kastély udvarán képtelen voltam kivenni az arcukat.
Ez különös, a ezredes úr. A kastély egyik szárnya akkor már lángokban állt.
Ez igaz, tábornok úr, de ahol az eset történt, képtelenség volt megkülönböztetni egymástól, ki a barát és ki az ellenség.
Az embereit, alezredes, éjjel a hangjukról is felismerheti. Minden további beszéd fölösleges. Haladéktalanul a legnagyobb szigorral nézen utána ennek a dolognak. Mindet agyonlőni. Utána percnyi késedelem nélkül tovább indul az egész ezred. Egy órán belül kiüríteni a citadellát. Végeztem. Ezredes úr, ajánlom magamat.
Őszintén sajnálom, parancsnok úr, de jelen körülmények között a Márkiné asszonynak csupán legodaldóbb híveként ajánlhatom magam.
Gróf úr, a családom vigasztalhatatlan lesz.
A parancs, parancs!
Úgy van, alezredes úr, de remélem, hogy a hadjárat végeztével nem feledkezik el rólunk.
Számíthat rám, ezredes úr.
Isten önnel.
A család most azon törte a fejét, miként találhatna a jövőben alkalmat rá, hogy háláját valamiképpen kifejezze a grófnak. De mi nagy volt rémületük, amikor megtudták, hogy a gróf még aznap, hogy az erődből távozott egy ütközet során, életét vesztette. A parancsnok, aki személyesen is elment a postállomásra, hogy az eset közelebbi körülményei felől érdeklődjön, még azt is megtudta, hogy a csatatéren, amint a lövés érte, a gróf így kiáltott: Julietta, ez a golyó bosszút áll, érted? Majd örökre lezárta ajkait. A Márkiné vigasztalhatatlan volt, amiért elszalasztotta az alkalmat, midőn a gróf lábai elé vetette volna magát. Több hónapba is beletelt, mire képes volt a grófot elfelejteni.
Kedveseim, egy pillanatra magatokra hagylok benneteket.
Édesapám!
Igen?
Nem tudja, hogy az öcsém miért kerül minket?
Jól tudod, Julietta, hogy ki nem állhatja a teját.
Az öcsédet én kértem meg, hogy segítsen nekem. Most éppen az intézővel tárgyal, de ha már végzett, beküldöm hozzátok, hogy pótoljon engem.
De ne maradjon el sokáig.
Nem, nem, férfi ember hiányzik ide, amondó vagyok.
A édesapám, ne beszéljen butaságokat.
A lányoma, megmondhatnám, amit erről gondolok.
Inkább ne. Tudja anyám, hogy nem megy soha többet férjhez. Anyácskám.
Igen?
Most már, hogy apám már kiment.
Mi van veled? Reggel óta látom, hogy mondani akarsz valamit.
Hallgasson meg, anyám. Hetek óta nem érzem jól magam.
Pihenned ki.
Igaz, nem aludtam jól, de mintha... Tudja anyám, hogy különben magam vagyok az egészség.
Mint a vas, mint apád.
És mostanában rosszul létek törnek rám. Rohamaim vannak, szédülök.
Nem pihensz eleget.
Az előbb, anyám, amikor a teás csésze után nyúltam, épp olyan érzésem volt, mint amikor a kisebb...
Hát, nekem... itt vagyok. Mit kíván az én kedves nővérem? Jaj, teát nem. Köszönöm, nem élek vele, ne fáradj. Sápat vagy.
Elhanyagolod a társaságunkat mostanában, édes öcsém. Pedig nem sokára elutazol. De ez nem szép dolog.
Tudom, hogy nem az, de apánk folyton megbíz valamivel.
A szegény apátok nagyon rosszul tűri a tétlenséget.
Kedveseim! Kedveseim! Ez hallatlan, hallatlan!
Mi történt, Lorenzo?
Itt a gróf, Julietta!
Miféle gróf?
Hát az orosz, az orosz!
Julietta megmentője?
Ő maga!
De hiszen az meghalt!
Gyertek az ablakhoz! Nézzétek!
Há, szép ember!
Milyen sápat! Ő volna az?
Nem is tudom. Fölnézett!
Igen.
Meghajol. Észrevett. Ki más lehetne? Meghalt az ostrom másnapján.
Nem ismered föl a megmentődet?
Hiszen alig több, mint egyetlen pillanatra láttam.
Jön. Most jön fölfelé a lépcsőn.
Julietta, nem tetszik a sápadságod?
Úgy ver a szívem. Ó, Isten, milyen fiatal. Mintha nem is földi halandó volna. Égi fény lángolt a homlokán. Akkor nem érkezik ide éppen anyám.
Parancsnok úr! Hölgyeim! Uraim!
Bocsássa meg a döbbenetünket, gróf úr, de...
Nekem bocsássanak meg, hogy így minden előzetes értesítés nélkül magukra törtem.
Üdvözlöm, mint leányom megmentőjét, gróf úr. De azt kell mondanom, hogy vagy az első hír volt hamis, vagy ön egy kísértet, aki most jön behajtani az élők jogos járandóságát.
Asszonyom, egyik sem. Nem vagyok kísértet. De mindenek előtt arra szeretnék sürgető feleletet kapni. Hogyan érzi magát a Márkiné asszony?
Nagyon jól, gróf úr. Viszonzású csak azt árulja el, hogyha egyszer meghalt, miképp támadhatott ismét életre?
Ön nem mond igazat.
Miért?
Különös bágyottság ül az arcvonásain. Vagy én tévedek végzetesen, vagy a Márkiné gyöngélkedik és szenved valamiben.
Hát igen. Ez a bágyadság, ha tetszik, kisebb betegeskedés nyoma, melyben pár hete szenvedtem, de nem hiszem, hogy további következményei lennének.
Én sem.
De ön még nem válaszolt a kérdésemre, gróf úr.
Kérem, Julietta, legyen a felesége. Legyen a felesége.
Ez meg miféle felelet?
Nem akarna helyet foglalni, gróf úr.
Köszönöm.
Parancsol teját?
Köszönöm, nem élek vele.
Még mindig nem akarok hinni a szememnek. Lélekben már eltemettük önt.
Pedig élek.
Kíváncsian hallgatom.
Higgyék el, már túlságosan is sok szó esett róla. De mit tegyek, ha ennyire ragaszkodnak hozzá?
Ragaszkodunk.
Megsebesültem. Halálos lövéssel a mellemben találtak rám, és mindenki azt hitte magam is, hogy még aznap meghalok. Hónapokig tartott ez, minden nap a halálomat vártam, sőt, könyörögtem érte.
Ez nem helyes dolog, gróf úr, ilyen fiatalon kívánni a halált. Nem parancsol inkább egy kis mandulalikört?
Köszönöm, nem. És mielatt a halálos ágyamon feküdtem, szüntelenül a Márkiné asszony járt az eszemben. Leírhatatlan gyönyör és fájdalom fonódott össze ebben a képzetben.
Gyönyör és fájdalom.
Végül gyógyultan tértem vissza a hadseregbe, de a leghevesebb nyugtalanságot éreztem ott is.
Minden esetre ez érthető.
Micsoda?
Hogy nyugtalankodott a gróf.
Anyám, ha volna oly szíves egy kis mandulalikört.
Már több alkalommal is a toll után nyúltam, hogy az ezredes úrnak és a Márkiné asszonynak írt levélben kiöntsem a szívemet. 3 napja váratlanul Nápolyba küldtek a futárpostával. És legnagyobb bal szerencsémre még azt sem tudom, hogy onnan nem rendelnek-e tovább Konstantinápolyba. De ami még rosszabb, hogy talán Szentpétervárra is el kell mennem.
Úgy látom, mozgásba lendült az európai politika.
Lorenzo!
Felismertem, hogy képtelen vagyok tovább úgy élni, hogy lelkem kikerülhetetlen vágyával ne jöjjek tisztába. És az önök városán áthaladva nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy néhány lépést ne tegyek ebben az irányban. Röviden.